Istennek igéje, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával közöttetek, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Márk evangélium a 6. részében, annak 2. és 3. versében a következőképpen. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatot? És miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem de, az ács ez. Mária fia, Jakab, József, Judás és Símon testvére. Nem itt élnek-e közöttünk a húgai is? És megbotránkoztak benne. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet! A Márk evangéliuma bemutatja számunkra Jézus Krisztust, az Isten fiát. Először az Isten fiát, Jézus Krisztust úgy adja elénk az evangélista, mint aki meghirdeti Isten országa eljövetelét. Ennek az országnak a titkairól tanít példázatok által Jézus. Majd ennek az isteni országnak a hatalmáról, erejéről tesz bizonyságot a csodái által. Most pedig arról hallunk, hogy Jézus, ugyanez a Jézus, aki az Isten országát meghirdeti, aki Isten országának titkait megfejti, és aki Isten országának hatalmát hirdeti és cselekszi, saját földjére megy, az övéi közé, akik azonban megbotránkoznak benne. Jézus tehát visszatér hazájába, vagyis Názáret városába, oda, ahol a családja él, oda, ahol ő maga is a gyermekkorának nagyobb részét, az eddigi élete nagyobb részét eltöltötte. A mester még csak most kezdte meg az ő nyilvános működését. Bejárta Galileát, sőt, azon túl eljutott a pogányok lakta területekre is. És azt láttuk, ahol Jézus jár, tanít, csodákat tesz, mindenhol sokaság veszi körül. Egyre nagyobb a követőinek a tábora, de ugyanakkor azt is láttuk, egyre több az ellensége is. Egyre többen vannak, akik az ő elpusztítására, az ő megölésére szövetkeznek. A vallási vezetők, a politikai vezetők, a farizeusok pártja. Mindezek után most íme Jézus visszatér a saját hazájába. A sajátjai között azt gondolnánk, még nagyobb népszerűsége lesz. Még nagyobb sokaság fogja körülvenni. Még többen lesznek majd a követői. De ehelyett arról számol be az evangélista, hogy íme otthon a sajátjai között megbotránkoznak benne. Jézus a saját hazájában botránnyá lesz. A világ ma tele van botrányokkal. Az újságok, a televízió, a média nap mint nap gondoskodik róla, hogy legyen valamilyen botrány. Talán már nem is tudnánk meglenni botrány nélkül. Már nem is lennének érdekesek a hírek, hogyha nem lenne benne valami botrány. Ha választások vannak, akkor nyilvánvaló, hogy következnek a korrupciós ügyek, politikusok, a politikai pártok körüli botrányok. Ha a politikában szélcsend van, akkor jöhetnek a híres emberek, a sztárok szennyesét kiteregető botrányok. És amúgy is a média arról gondoskodik, hogy minden napra jusson egy betörés, egy rablás, egy büntény, egy tragikus baleset botránya. S bár a legtöbb ember talán önmaga előtt sem vallja meg, mégis szívesen olvassa, hallgatja ezeket a botrányokat. És ezt jól tudja a média, éppen ezért igyekszik is mindenből lehetőleg botrányt csinálni, hogy így az emberi éhséget, kíváncsiságot kielégítse. Mondhatnánk azt, hogy lassan már futószallagon szállítják a botrányokat a számunkra. És mindennek következménye az, hogy az ember lassan közömbössé válik. Lassan akármilyen nagy botrányról is hall, már nem is érint meg minket igazán. Már nem is rendülünk meg rajta. Hiszen el se hisszük igazán mindazt, amit hallunk, mert jól tudjuk, bizonyára sok benne a csúsztatás, a túlzás, a hamis információ. Műfajjá, színjátékká, kommunikációs eszközzé lett a botrány. És ebben a mai bibliai ige szakaszban is botrányról hallunk. Azonban itt Jézus személye a botrány tárgya. Jézus az, akiben itt megbotránkoznak. Két kérdésre keressük ma a választ. Először is azt nézzük meg, hogy kik azok, akik megbotránkoznak, másodszor pedig, hogy mi az oka ennek a botránkozásnak. Kik azok, akik megbotránkoznak? A helyszín a názáreti zsinagóga. Tehát egy Isten tiszteleti alkalomról van szó. Jézus szombat napon a zsidó hagyomány vallásos szokás szerint elmegy a zsinagógába, hogy részt vegyen az Isten tiszteleten. De nem csak résztvevője ennek a zsinagógai Isten tiszteletnek Jézus, hanem ahogy a zsidó férfiaknál ez szokás volt, részese is az Isten tiszteletnek. Lehetősége van egy zsidó férfinak felolvasni a törvényből, az ószövetségi történetekből. És ha úgy kívánja, lehetősége van szólni is, az igét magyarázni. Jézus ezt a lehetőséget használja arra, hogy ismét tanítson. Nem csak kint, a szabad ég alatt, az utcákon, a tömegeknek, de ott a zsinagógában, az ott levő embereknek is az Isten országát akarja Jézus hirdetni. És első hallásra talán azt gondolnánk, íme mindezt sikerrel is teszi. A történet bevezetésében azt olvassuk, ugyanis sokan hallgatták, sőt, álmélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott? Miféle csodák ezek, amelyek a keze nyomán támadnak? Igen. Jézus páratlan ige hirdető. Ámulatba ejtette a hallgatókat, mert bölcsességgel szól. Csodák erejével támasztja alá a beszédét. De Jézus nem a filozófia, nem a görög és római bölcselet eszközeit használja. Nem ezekkel akarja elkápráztatni a hallgatóit. És nem is csak a tudomány és a művelt ember lelkét akarja megszólítani. Jézus mindenkihez szól. Éppen ezért a beszéde egyszerű, világos, tiszta. És talán éppen ezért élettel, erővel teljes. Ennek következménye, hogy íme sokan ámélkodnak. Csodálkoznak Jézus tanításán, csodálkoznak Jézus cselekedetein. Azonban meg kell, hogy állapítsuk, az álmélkodás, a csodálkozás még nem egyenlő a hittel. A csodálkozókból, az álmélkodókból még nem lesz Jézus követője, nem lesz Jézus tanítványa. Ahhoz engedelmességre lenne szükség. Az engedelmesség azonban változást feltételez. Vannak azonban, akik nem akarnak változni. És mivel nem akarnak változni, ezért képtelenek az engedelmességre. Így aztán, ahelyett, hogy őszintén bevallanák ezt, inkább megbotránkoznak. Vagyis okot keresnek arra, miért nem engedelmeskednek az Isten szavának. Így tesznek a názáretiek is, Jézus földiei. először csak kérdezgetik egymást. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott? Miféle csodák ezek, amelyek a keze nyomán támadnak? Majd a kérdezgetés után a maguk mentségére meg is találják a megfelelő kifogást. Nem, de az ács ez. Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére. Nem itt élnek-e közöttünk a húgai is? És megbotránkoznak benne. Csodálkozó, az álmuldozó emberek íme az egyik végletből a másikba esnek át. A csodálattal teli döbbenetből, az indulattal, a haraggal teli elutasításba. És így lett Jézus a sajátjai között botránnyá. Ezért aztán nem hittek benne, sőt, azon túl, hogy nem hisznek benne, mindenféle rágalommal is illetik őt, hogy magukat mentsék, a másikat rágalmazni kezdik. Hogy magukat mentsék, miért nem akarják az Isten szavát meghallani, befogadni, inkább Jézust kezdik rágalmazni. Nem, de az ács ez, mondják. Vagyis ő nem egy írástudó. Nem végzett teológiai akadémiát, nincs róla papírja. Ő akar minket tanítani. Nem tartozik a rabbik közé. Ő csak egy egyszerű ács. Következő vád, rágalom. Mária fia. És ebben a megfogalmazásban ott van a gúny és a vád. Nem azt mondják róla, hogy József fia, hanem azt, hogy Mária fia. És arra utalnak ezzel, hogy talán törvénytelen gyermek. Mielőtt még József és Mária egybekeltek volna, Mária fogantatott a méhében. Jézus tehát egy törvénytelen gyermek, vádolják ismét. És aztán Jakab, József, Júdás, Simon testvére, és nem itt élnek a húgai is, vagyis tudjuk ki ő, ismerjük mi jól, ne akarjon ő nekünk bármit is mondani, bármire is tanítani bennünket. Ilyen és ehhez hasonló rágalmak, vádak hangzanak el, és botránkoznak meg Jézusban. És bizony azt kell, hogy mondjuk, ez a botrány azóta is fennáll. Az emberiség azóta is újra és újra ezen a kérdésen akad fenn. Azon a kérdésen, hogy kicsoda Jézus. Miként jöhet közel hozzánk Isten, hozzánk emberekhez? Hogyan jelentheti ki magát az Isten, a teremtő és mindenható Isten nekünk, embereknek? Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy megismerjük az Istent, a teremtőt, ő neki kell hozzánk alkalmazkodnia. A teremtő Isten cselekszik, amikor szól igéje által. Profétákat választ ki, majd apostolokat, a Szentírásban lejegyzett szava által megszólít bennünket, és végül az ő fiában, Jézus Krisztusban emberré lesz. Az Isten alkalmazkodik az emberhez. Úgy közeledik hozzánk, hogy mi megismerhessük őt, megérthessük az ő titkát. Kijelenti magát nekünk, hozzánk közel jön. És a názáreti Jézus Krisztusban ez a csoda történt meg. A mindenható, a láthatatlan, a hatalmas, a világteremtő Isten megalázza magát, emberré lesz. Hozzánk hasonlóvá lesz, hogy megismerjük őt, kijelenti magát nekünk. Jézus Krisztusban tehát ez az Isten. A szerető, a megismerhető Isten jött közel hozzánk. Benne egyesek felismerik az életfejedelmét. Befogadják és engedelmeskednek neki. Mások azonban megbotránkoznak benne, és elutasítják. Sőt, míg Názáretben csak megbotránkoznak benne, egy másik városban, Jeruzsálemben egyenesen halálra ítélik, és keresztre feszítik őt. És így történik meg, hogy Jézus Krisztus keresztje lesz a világ legnagyobb botrányává. Pál apostol így ír erről a korintusi levélben. miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és Isten bölcsessége. Az evangélium, a kereszt üzenete az egyik embernek botrány, megütközés, a másik ember számára pedig Isten ereje és bölcsessége. Így van ez ma is. Ha az evangélium egy olyan üzenet, a kereszténység egy olyan hit, amelynek a középpontjában egy keresztre feszített zsidó ács áll, hát ezen bizony sokan ma is megbotránkoznak, megütköznek. A bölcsességet kereső, a tudást, a műveltséget oly nagyra értékelő ember számára ez abszurdum, képtelenség, lehetetlenség. Hogyan hihetnénk egy olyan Istenben, aki engedte a saját fiát keresztre feszítetni? Hogyan hihetnénk egy olyan Istenben, aki ma is hagyja, hogy ebben a világban annyi rossz történjen? Megütköznek és megbotránkoznak a keresztben, a kereszt botrányán az emberek. Ugyanakkor a jeleket kereső, a csodát váró ember ismét megütközik a kereszt botrányába. Ha Isten fia volt, akkor miért nem szállt le a keresztről? Miért nem szabadította meg magát? Kiáltotta akkor a jeruzsálemi tömeg. És kiáltják, vagy gondolják sokan ma is. Ha Isten fia, ha hatalma van, miért nem tesz csodákat? Miért nem tesz jeleket a mi számunkra is, hogy hinni tudjunk majd benne? Ahogy egykor a zsidók és görögök megbotránkoztak Jézusban, úgy ma is vallásosak, vagy éppenséggel vallástalanok egyaránt találnak okot maguknak a botránkozásra. Okot arra, hogy ne higgyenek, és ne engedelmeskedjenek neki. Látjuk tehát egyik oldalon a botránkozókat, de nézzük meg a másik oldalt is. Mi a botránkozás oka? A másik oldalon látjuk Jézus Krisztust és azokat, akik a követői. Vagyis rólunk is szó van ebben az ige szakaszban. Mert Jézus személye immár nyilvánvaló, és a kereszt immár nyilvánvaló, hogy botránnyá lett a világ számára. De ebből az is következik, hogy akik vállalják Jézust, akik elkötelezik magukat a Jézus követésére, azok maguk is botránnyá lesznek. Azoknak maguknak is számítaniuk kell arra, hogy bennük is meg fognak botránkozni az emberek. Jézus figyelmeztetés erre a tanítványait. Tanítvány nem feljebb való a mesternél. A szolga nem nagyobb az uránál. Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És mondhatnánk, ha bennem megbotránkoztak, bennetek is meg fognak botránkozni. Így tehát világos, a Jézust követő embernek számolnia kell ezzel, hogy a világ elutasítja Jézust, és elutasítja a kereszt botrányát, elutasít ezért bennünket is. És ami még nehezebb, hogy ugyanezt gyakran a sajátjaink között, a saját családunkban, a saját barátaink között is át kell élnünk. Jézus szomorúan fogalmazza meg. Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között, a saját házában. És bizony igaz a mondás, senki sem próféta a saját hazájában. Bizony igaz, hogy a bizonyságtétel otthon a legnehezebb. A megbotránkozás, az elutasítás pedig éppen a sajátjainktól a legfájdalmasabb. Ezen a ponton azonban fontos egy különbséget tennünk. Különbséget tenni a valós megbotránkozás és az ál hamis megbotránkozás között. Van valós megbotránkozás. Amikor arról van szó, hogy a világ, az embertársaink, a családunk, okkal botránkozik meg a mi hívő életünkön. Mert talán képmutatók vagyunk, mert nem éljük meg őszintén a hitünket, mert mást mond a szánk, és más cselekszik az életünk. Ha őszinték vagyunk, be kell, hogy valljuk, van ilyen is. Amikor valóban jogosan botránkoznak meg rajtunk, a szeretteink. Amikor vétkeink miatt nem Krisztust hirdetjük, hanem éppen ellenkezőleg Krisztusra hozunk szégyent, és leszünk botránnyá. Ebben az esetben azt kell, hogy mondjuk, a világ megbotránkozása, a szeretteink megbotránkozása figyelmeztetés, intőjel, ami arra hív bennünket, hogy hagyjuk el a bűnt, hogy térjünk meg, hogy engedelmeskedjünk a mi Urunknak. De lehet az is, hogy éppen ellenkezőleg. Arról van szó, mint ebben a mai bibliai történetben is, a Jézus esetében, hogy a megbotránkozás álságos és hamis. Az ál megbotránkozásról akkor beszélhetünk, amikor valaki mondva csinált ürüggyel azért, hogy vádoljon, hogy kritizálhasson bennünket, azért, hogy az igét elutasítsa, azért botránkozik meg. Ilyenkor nem is velünk van a baj, a botránkozónak nem is velünk van a baja valójában, hanem az Úr Jézussal van neki problémája. És ebben az esetben nem nekünk kell változni, nem nekünk kell megtérni, hanem annak a fele barátunknak, aki kemény szívvel ellene áll az Isten igéjének, aki azért támad minket, mert rajtunk keresztül az Isten szólítja meg őt, mert rajtunk keresztül az Isten akarja őt megtérésre, megújulásra hívni. Van tehát valós és hamis megbotránkozás. A kérdés az, hogy hogyan tudunk különbséget tenni e kettő között. Honnan tudjuk, hogy mikor van velünk baj, mikor van velünk baj, és nekünk kell változnunk, megújulnunk, és mikor áll megbotránkozás. Isten igéje ebben is segít bennünket. Ebben is támpontokat ad a számunkra. Jézus Krisztusban, ahogy látjuk a mai igeszakaszban, azért botránkoznak meg a názáretiek, mert azt mondják róla, ismerik őt. Egy közülük. Nem te, az ács ez. Mária fia, a Jakab, a József, a Júdás és a Simon testvére. Nem itt élnek-e közöttünk a húgai is? És megbotránkoztak benne. Ebben az esetben világos, hogy egy álságos, egy hamis botránkozásról van szó. Mert az előbbiekben láttuk, hogy maguk a názáretiek is elismerik, hogy nyilvánvaló csodák történtek Jézus által. Elismerik azt is, hogy Jézus szavaiban bölcsesség és isteni erő van. És ennek ellenére mégsem akarnak engedelmeskedni neki. Jézus valóságos csodákat tett, szavaiban Isten bölcsességét és hatalmát ismerik fel, és mégis megbotránkoznak, mégis vádolják, engedelmesség helyett rágalmazni kezdik az Úr Jézust. Ma is szembesülnünk kell nekünk is ugyanezzel. Amikor a világ részéről jön a gúnyolódás, mit szenteskedik ez itt? Attól, hogy templomba jár, Bibliát olvas, ő sem külön náluk, ugyanolyan, mint mi. Mondják az emberek. Mondják a názáretiek Jézusról is. Ugyanolyan, mint mi. Ő akar tanítani bennünket. Ugyanakkor pedig árgus szemekkel figyeli a világ a hívő embert. És egyetlen apró hibájáért is rögtön kritika alá veszi, kigúnyolja. Így látjuk tehát mindezekben az ál megbotránkozást. Amikor bármit is tesz a hívő ember, mindenképpen meg akarnak benne botránkozni. Ha jót tesz, akkor azzal vádolják, hogy szenteskedik. Ha hibát követel, akkor azt mondják képmutató. Másik szempont pedig, amit az ige elénk ad, hogy valójában nem is arról van szó, hogy nekünk tökéleteseknek kellene lennünk. hiszen nem is lehetséges az. Saját erőnkből nem is tudunk tökéletessé lenni. Inkább arra van szükség, hogy hitelesek, hogy őszinték legyünk. És maga az Úr Jézus is, ahogy látjuk, erre törekedett. A benne megbotránkozó, az őt elutasító názáretieket nem akarta meggyőzni. Nem akarta magát minden áron igazolni. Azt olvassuk, nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta környező falvakat és tanított. Íme az a Jézus, akinek hatalma van a természet erői felett, akiről láttuk, hogy parancsol a szélnek és a viharnak, és az lecsendesedik. Az a Jézus, aki isteni hatalommal a gadarai megszállottból démonok százait űzi ki, és szabadítja meg ezt az embert. Az a Jézus, aki életre keltette Jairus halott leánykáját. Most semmit nem tesz. Csak csodálkozik a hitetlenségükön. De nem akarja erőszakkal megtéríteni őket. Nem akarja magát sem igazolni. Egyszerűen csak tovább megy. Tovább megy, hogy a rábízott feladatot elvégezze. És Isten tőlünk is ezt várja. Cselekedjük az ő akaratát. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletesekké leszünk. De azt jelenti, hogy a hitünket őszintén megélve róla bizonyságot teszünk. És nekünk nem kell más tennünk, megmaradni Jézus követésében. Egyszerűen alázattal. Jézus követésében vállalva őt a világ előtt, vállalva a kereszt botrányát is. Jézus názáreti tartózkodása tehát látjuk, ezzel zárul. Jézus tovább megy. Majd sorra járta a környező falvakat és tanított. A rokonsága, a sajátjai hitetlensége és botránkozása őt magát nem botránkoztatja meg. Csodálkozott a hitetlenségükön, de ő maga nem tért ki a hitéből. Nem adta fel az Isten országa hirdetését. Tovább folytatta azt. Adja az Úr, hogy segítsen bennünket is ebben. A hívő életünk őszinte, egyszerű megélésében. És miközben a világ megbotránkozik, mi maradjunk meg Krisztus egyszerű tanítványaiként. Biztasson bennünket Pál apostolnak szava a korintusiakhoz írott levélből, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Legyen valóban a keresztről való beszéd Isten erejévé a mi számunkra is. Amen. Válaszoljunk dicséretmondással az Isten igéjére. Folytatva a 397. dicséretet, annak harmadik és negyedik versével, a 397. dicséret harmadik verse így kezdődik. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor.